A témához illő módon csendesítsük el a szívünket, és imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy fiad nevében így szólíthatunk, és így kérhetünk téged arra, hogy most hadd szedjük össze a figyelmünket, és koncentrálhassunk arra a témára, amely a lelki életünk szempontjából talán az egyik legfontosabb. Könyörögve kérünk, atyánk, fiad nevében, hogy add szent lelkedet, hogy amit esetleg én nem jól, nem pontosan mondanék, azt te tedd világossá, érthetővé, megszívlelhetővé. Kérünk téged, így áld meg minket, és köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, a legelső egy praktikai tanács, egy praktikus tanács. Ezt most természetesen nem olvasom föl, mert mondhatom azt, hogy a mai és a holnapi nap összefüggésében egy kis házi feladat. Lehet ezzel találkozni, aki már találkozott vele, azért érdemes, aki még nem találkozott vele, azért érdemes találkozni vele. Hogy az énekes könyvünknek a 714-es oldalán van egy olyan című bekezdés, hogy az imádkozás rendjéről. Én erről ma nem fogok beszélni. Holnap hogy kerül majd elő, az egy másik kérdés, ahogy az idő engedi meg, ahogy tőlem futja. De minden esetre ez egy kis házi feladat, tehát hogy aki már találkozott ezzel a 714. oldalon levő kis három pontban található az imádkozás rendjéről. Ez úgymond érdemes egy kis házi feladatként kijelölni, megtartani. Nem lesz belőle vizsga, tehát ilyen értelemben nem szükséges mondjuk riadozni, de mindenképpen ez egy érdemleges dolog, és aztán érdemleges tovább folytatni, hogy imádkozás heti rendje a mi atyán kérései szerint, tehát innen a 714-es oldaltól az énekes könyvünknek ezt a részét én rendkívül és roppant hasznosnak, értékesnek tartom, találom, tehát ezért hívom fel szeretettel erre a figyelmet. Kedves testvérek, az első, tehát két előadásra kaptam felhatalmazást, és nagyon szépen köszönöm Püspök úrnak a bizalmát, hogy merte ezt rám bízni, de hát sóhajtsunk a lélek felé, hogy ő segítsen át bennünket nehézségeken, akadályokon, de a megbízatást azt nagyon szépen köszönöm. És szeretném azt is hát visszacsatolni, vagy jelezni, hogy megértettem a feladatnak azt a nagyszerűségét, amit Püspök úr hát nyilván nem elrejtett előlem, vagy nem akart elrejteni, hanem amiben hát elém tárta ennek az egész csodálatos témának a nagy horderejét. Ugyanis az előadásnak a ma esti címe, és én általában szeretek a témánál megmaradni, tehát az előadásnak a ma esti címe, ez így hangzik, ahogy tőled ugye kaptam, az imádság lélektani jelentősége. Tehát ezt olvasták a testvérek a lapon, a levélben, az imádság lélektani jelentősége. És hát ez az első megjegyzésem, hogy legyünk figyelemmel a címekre. Nyilvánvalóan, hogy nem véletlenül fogalmazódtak meg így a címek, mert annak örülök, hogy kétszer szólhatok az imádságról. Már előre bevallom alázattal, hogy a holnapi téma volt a kedvenc témám. A mairól is persze szívesen beszélek, de a holnapi téma a kedvenc témám. Mert ma tehát az imádság lélektani jelentőségéről szabad szólnom. Holnap délelőtt pedig, és ez a kedvenc témám, ez, hogy az imádság teológiai jelentése. Tehát ezt tessék ízlelni, ezt a különbséget, hogy valaminek a jelentősége, fontossága, súlya, vagy valaminek a jelentése, tehát tartalmi kérdések. A tartalmi kérdéseket pedig hát kitől kérdezhetnénk meg? Mint a főpásztortól, aki azt mondta, hogy ego eimi ho poimen ho kalos, aki azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor pedig imádkozni is tanítja az övéit, akkor is, amikor kérték, és később is természetesen tanította. Ám ma este egy picit a földön maradunk, amennyire lehetséges. Így is azért szeretnénk az Úr Jézus lábainál maradni, hogy itt is érzékeljük azt, ami fontos. Ma az imádság lélektani jelentőségéről lesz szó. Tehát a jelentőség az a fontosságot, a jelentés pedig a tartalmi kérdéseket érinti. Tehát lélektani jelentősége van az imádkozásnak. Kár lenne az imádságot úgymond elsikkasztani. Életünk elsikkasztott vagy elsikkadt alapképlete az, hogy vagy nem imádkozunk, vagy rosszul imádkozunk. Egy óriási deficit ezen a téren, pedig az imádságnak, mint ahogy a címben kaptuk, lélektani jelentősége van. És ezt próbálom, vagy szeretném, hát picit világossá tenni. Az először is tudatosítsuk azt, amit tudunk, csak érdemes elgondolkodni ezen a valóságon. Tudjuk azt, hogy milyen nagyon nagy szükségünk van egymásra. Magától értődik, hogy a szeretet szálai kapcsolnak össze bennünket, itt a gyülekezeti közösségben is, most, hogy így együtt vagyunk. De hát rendkívül fontos az, hogy legyenek kapcsolataink, emberi kapcsolataink, szülőként, gyerekként, nagyszülőként, vagy szomszédként, vagy barátként, vagy testvérként. Tudatosítsuk, hogy az ember alapvető lelki szükséglete az, hogy kapcsolatai legyenek. Ennek köszönhetően, hogy kapcsolatok, az emberi életet háromdimenziósnak írhatjuk le. Az embernek a kapcsolata a másik emberrel, hogy ez mennyire fontos, erről nagyon sokan írtak már, hogy hát igazából az én úgy tud kialakulni, ha van te, kezdve az édesanyával, tehát az én úgy tud kialakulni, ha van te, akit megszólítok. Tehát az emberi kapcsolataim, aminek hát a széles hát valóságát ugye lehetne ecsetelni. Tehát az ember nem élhet egészségesen önmagában véve, tehát nem vagyunk Robinsonok. Neki is szüksége volt egy péntekre, hát persze nem a napra, hanem egy arra szolgára. Nem élhet az ember önmagában egészségesen, egyedül izoláltan, mert ebbe belebetegszik. Nagyon sok lelki betegségnek is, aztán abból következően testi betegségnek a szülője a magány, a kapcsolat nélküliség, depresszió, neurózis, burnout, ami ugye a kiégés, pszichózis és így tovább. Mire van tehát az embernek szüksége? Az első nekiszaladásra, ezt úgy nevezzük, hogy horizontális kapcsolatra, tehát a viszintes kapcsolatra. És minél inkább minden irányban élő a kapcsolatrendszerünk, annál inkább egészségesebb lesz az életünk. Tehát az egyik, ami nagyon fontos, az emberi kapcsolatrendszerünk. Milyen kapcsolataink vannak? Ezt nagyon fontos átgondolni Isten színe előtt. Az ő világosságában, hogy milyen kapcsolataink vannak. Erre most részletesebben nem térhetek ki, mert az idő korlátoz, de gondoljuk át, milyenek a mi kapcsolataink. A gyerekeinkkel, a szüleinkkel, ha még megvannak, a nagyszülőkkel, ha még megvannak, vagy egyáltalán szomszédokkal, ismerősökkel, stb. Tehát ez az egyik, ez az úgynevezett horizontális rész. Igen ám, de ez kevés, mert ez még nagyon lapossá tenni az embernek az életét, ha csak horizontálisan élne, az emberek között élne, meg az, ahhoz, hogy térré váljon, élettérré, ahhoz, tehát ez az egyik, ez a horizontális, a másik pedig a vertikális. Na most, hogyha látjuk, ahogy itten mutogatom a kezemmel, tehát a vertikális, a horizontális, már is itt van egy kereszt előttünk. Tehát az életünknek a középpontja a kereszt. Kereszteződésekben élünk. A horizontális és a vertikális kereszteződésében. Tehát szükség van az ember számára az emberi kapcsolatokra, a horizontálisra, és az Istennel való kapcsolatra, vagyis a vertikálisra, és akkor ez a két kapcsolati rendszer ugye kereszteződést ad ki, és itt jön aztán a harmadik, ezt csak zárójelben említem meg, hogy szükség van az önmagammal való kapcsolatra is. Így lesz három dimenziósá az ember, és ezt a három dimenziót a maga gazdagságában kell nekünk megélnünk. Tehát átgondoljuk a horizontális életsíkunkat, de ez még csak sík, akkor ugye a vertikálisat és az önmagunkkal való kapcsolatunkat, és akkor ez egy, hát olyan élettér, ami az ember számára fontos. Na most a kapcsolatrendszereknek ugye mi a lényege? A horizontális az, hogy az emberekkel kapcsolatban legyünk szóban. Óriási jelentősége van a lelkünk számára. És itt jön az, hogy hát akkor kapcsolatban kell lennünk Istennel is. Azért ráadásul, mert Isten is szeretne velünk kapcsolatban lenni. Hát ez a döntő dolog ebben, hogy ő a kezdeményező. Hát ő kezdett el minket nagyon-nagyon isteni, titokzatos módon piszkálni. Nehogy azt higgyük, hogy nekünk jutott eszünkbe az, hogy Istennel kapcsolatban akarunk lenni. Ő akart minket úgymond megszólítani, és mindenféle szent trükköt, bocsánat uram, mindenféle szent trükköt kitalált, hogy kapcsolatba kerüljön velünk. Egy kedves ismerősöm, nem volt semmi köze az Istenhez, egyházhoz semmi, csak elmondta, hogy egyszer vasárnap reggel arra ébredt, hogy eszméletlenül nyugtalan. Megpróbált valami szedatívummal csitítani magát, aztán nem találta helyét, akkor vasárnap reggel volt, és akkor kiment az utcára. És akkor nem tudta, hogy most őt mit kóvályog, mit keres, és ahogy ott ment a maga nyugtalanságába, és egyszer csak meglátta a szegedi evangélikus templomot, ez még valamikor a nagyon 80-as években, mikor ott voltam lelkész, és betévedt a templomunkba. Nem tudta, hogy hova megy, csak azt látta, hogy ott egy fekete ruhába öltözött valaki, ott olyasmit beszél, ami őt nagyon érdekli. Eddig nem tudta, hogy érdekli, és nem tudta azt, hogy miért lett ő nyugtalan. Aztán később analizáltuk, átbeszélgettük a helyzetét, hogy látod, hogy milyen rafinált módon hozott ide az Isten téged, a drága testvérek, mindannyian, akik itt vagytok. Sosem mondjátok azt, hogy én, hanem hogy ő szólított meg engem. Jaj, de jó, hogy ő megszólított engem. És az a csodálatos, hogy megszólítható vagyok. Hát ez benne a fantasztikus, hogy megszólíthatóak vagyunk. Az emberi kapcsolatok ott szoktak defektálni, hogy nem tudjuk egymást rendesen megszólítani. Ugye püspök úr szellemesen fölvezette a májusi igének a segítségével a kedves beszédet, az ízes beszédet, stb. Nagyon sokszor nem kedves, nem ízes a beszédünk. Egészen másképpen telik a napom, hogyha a trolibusz vezető tessék bejebb fáradni, vagy pedig ránk mordul, hogy nem ott kellett volna felszállni. Szóval, tehát egészen más, tehát a megszólíthatóság. Na most, Isten pedig végtelen tapintattal közelít hozzánk, és ez nekünk nagyon fontos. Most a lélektani jelentőségét hadd hangsúlyozzam, hogy olyan szakemberek, akik előtt azért megemelendő a kalapunk, olyan szakemberek előtt, ugye, hát, vagy olyan szakembereket szeretnék idézni, akik azt a tényt állapították meg, és ezt a mondatot érdemes azért megjegyezni, akár följegyezni, akár megjegyezni, megszívlelni. Így hangzik az egész estének a lényege. Az imádságnak lelki egészséget megőrző hatása van. Ilyen egyszerű a dolog. Az imádságnak lelki egészséget megőrző hatása vagy szerepe van. A lelki egészség pedig hatással van a testi egészségre. Itt mindig legyünk nagyon óvatosak, hogy nem törvényeskedünk. Tehát itt a törvényesked, tehát ez nem olyan mechanizmus, hogy ez hogyan, mint a gép, hogy minket annyira meg, hát fertőzött az úgynevezett mechanisztikus világ. Mi azt hiszük, hogy az ember is ilyen fogaskerekek, stb. Szó sincs róla, mi nem fogaskerekek vagyunk. Mi egészen különleges lények vagyunk, de most ebben a különlegességünkben, amit Istentől kaptunk, mert például az, hogy imágó dei, hogy Isten képűek lennénk, olyan nagyon sokat nem rottottuk volna rajta, de hát az Úr Jézus Krisztus szépen alakítgat bennünket. Tehát a dolog lényege az, hogy az imádságnak van lelki egészséget megőrző hatása. Méghozzá olyan mondatot is olvastam, vagy olyan hát tapasztalatot is lejegyeztek, hogy az elmondott imádság még a nem hívő ember számára is hatással lehet. Egészen megdöbbentő, ez egy orvos, nem mindig mondok neveket, mert itt most a nevekkel nem akarok hencegni, egy német sebész orvos írta le, hogy XY-nél imádkoztak, aki maga ingerülten utasította vissza, hogy ő ebben nem hisz, és így tovább, de az övei imádkoztak érte, és azt mondta az orvos, hogy az operáció az olyan volt, hogy ezen mi orvosok nem sokat tudtunk tenni, itt kellett valamit, egy wunder, egy csodának kellett történnie. Tehát a dolog lényeg az, hogy az imádságnak lelki egészséget megőrző hatása van, és nagyon fontos, hogy megyünk így tovább, hogy a lelki egészség pedig hatással van a testi egészségünkre. Ezt hívják ugye úgynevezett tudományos nyelven pszichoszomatikának. Tehát van szó a pszichikus háttérről, a lelki háttérről, de ne felejtsük, mi ne felejtsük el, akik imádkozó emberek vagyunk, ne felejtsük el, hogy van pneumatikus háttér is, márpedig a psziché az mindig az emberi lelket jelenti, a pneuma meg pedig a Istennek a szent lelkét jelenti, tehát van pszichikus háttér és pneumatikus. A pszichikusnál maradva egy picit, mert a lélektan körül botladozunk, a pszichikus dimenzióra az jellemző, hogy az ember lelkének az érzelmi állapota. És ebben óriási szerepe van a pneumatikus háttérnek, vagyis az Isten szent lelke hátterének. És ezt a kommunikációt imádságnak nevezzük, ezt a kapcsolatot imádságnak nevezzük, amit ne felejtsünk el, nem mi kezdtünk el, hanem ő kezdte el, és hát adjunk hálát azért, ha elérkeztünk oda, hogy válaszolunk. Ha elérkeztünk oda, hogy felelni tudunk. Tehát a Szentlélek hatást gyakorol az ember lelkére. A Szentlélek már akkor is hatást gyakorolt az ember lelkére, amikor mi még nem tudtuk. Amikor mi még nem tudtuk, hogy mi az a nyugtalanság bennünk, ez az említett barátom vagy ismerősöm, mindegy. Amikor mi még nem tudtuk, a Szentlélek Isten már akkor is hatással volt ránk. Csak nem tudtuk. És elég nagy a baj, nagy lenne akkor a baj, ha úgy hallnánk meg, hogy sose jövünk rá. Na persze itt, akik vannak, imádkozó emberek, tehát ezt a problémát mi már elkerüljük. De azt ne kerüljük el, hogy adjunk hálát azért, hogy Isten megszólított bennünket csodálatos módon. És az Isten lelke találkozni akar az ember lelkével. Maradjunk nyugodtan, jegyezzük meg, hogy az Isten pneumája találkozni akar az ember pszichéjével. Ő akar velünk találkozni. És ezt a találkozást majd a mély lélektan és az ige találkoztatásánál a végén szeretném bemutatni, hogy hol találkozik a mély lélektan és a szent ige. Ma már elhangzott az az ige egyébként, de majd még erre később visszatérünk. Nagyon nagy kísértés, nagyon nagy veszély a számunkra, és erre óvaintem a kedves testvéreket, magunkat is, hogy mi, akik imádkozó embereknek tudjuk magunkat, abban a kísértésben tudunk esni, hogy az imádságot liturgizáljuk, vagyis gépiessé tesszük. Tehát itt van egy nagyon nagy probléma, hogy a nagy kísértés, hogy elfelejtkezünk az Istennel való élő kapcsolatról. Tehát nem elég az, hogy eldarálom a mi atyánkot, vagy esetleg a Luther esti imáját, vagy reggel a reggeli imáját. Nem elég ez, hanem élő kapcsolat vele, aki szintén élő kapcsolatot akar velünk. És ezt egy hatalmas lépésbe is igazolta, amikor ő, ugye a mi mennyei atyánk elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, hogy emberi nyelvre fordítsa le önmagát, hogy mi képesek legyünk megérteni az ő szavát, akaratát, mondatát. Nagyon nagy kísértés, hogy elfelejtkezünk az Istennel való kapcsolatunkról. Ez azért is van, mert sokszor olyanok vagyunk, mint a szőlővesző. Ismerik a testvérek ezt, hogy ha egy veszőt lemetszenek a tőkéről, az a lemetszett vesző még egy jó darabig él. Még ki is hajthatja a levelet. És akkor a szőlővesző, alias ember, hiheti azt, hogy én élek. És annak az a vége, hogy hát élet ez. Rájön arra, hogy ez nem élet. Rájön arra, hogy elveszítette a kapcsolatát, ami őt életbe tartotta. Tehát Istentől elszakadva lehet élni egy darabig. Persze, hát ezt most időben nem lehet megmondani, lehet élni, de az már haldokló, száradó élet. És ilyenkor szokták az emberek azt mondani, hogy hát élet ez. Hát persze, akkor már egészen más buktatók vannak. Egy nevet mégis mondok, mert kapható a könyve, könyvtárakban is, és meg is vásárolható, antikvárban elsősorban, Pablo Martínez Villa. Így hívják, biztos sokan ismerik, és Pablo Martínez Villa, és ő írt egy ilyen című könyvet, hogy az imádság és a lelki alkat. Most ennek a könyvnek a második felében van szó az imádság lélektani hatásáról, Most Pablo Martínez Villának a gondolatmenetét néhány szóval összefoglalom, kijelenti, aki egyébként gyakorló pszichiáter és lelkész, tehát mind a két, hogy hívják be, szakterületen otthon van, lelkész, és természetesen hadd mondjam, majd ma már ez nem természetes, mélyen Krisztus hívő ember, Pablo Martínez Villa. És azt mondja, hogy az imádság hatással van a hívő ember életére, de nem csak a hit életére, az imádság nem csak a hit életünkre nézve jelent áldást, hanem az életünk egészére. A jó lelki-érzelmi állapot eszköze is az imádság. Nagyon sok szorongó embernek adott már enyhülést, adott már megnyugvást, békességet, például beteg ágyon. Lehet kétségbe esni a ránk váró műtéttől. Lehet természetesen depressziós gondolatokat kergetni. De szabad megbeszélni, hogy hát uram, én most zaklatott vagyok, és én most kiborultam, stb. Vagy kiborulok. Meg lehet beszélni. Szakmai tekintélyével erősíti meg ez a keresztény pszichiáter, hogy tanúsíthatom, az imádságnak lélek gyógyító ereje van, és ennek hatása van az egész életünkre. Még világi pszichológusok sem tagadhatják, ha pártatlanok, hogy a hitnek és az imádságnak felmérhetetlen a hatása. És akkor ezzel kapcsolatosan csak annyit említek, hogy rendkívül érdekes, izgalmas kutatások folytak Magyarországon. Erről a témáról, ezt be fogom még mutatni, csak Pablo Martínez Villát itt lekerekítem. Most természetesen, amikor ez a pszichiáter a hitről beszél, akkor ő mindig a bibliai hitre gondol. Tehát arra a hitre, amit a Szentlélek Isten indukált bennünk, és enged kibontakoztatni. Mert sajnos, zárójelbe hadd tegyem ide, vannak olyan hitek, vallási hitek, mint például a babona, amelyek neurózist okozhatnak, amelyek hát negatív hatásúak. A bibliai hit soha nem betegít meg. A bibliai hit élő kapcsolatot jelent, hanem erősít és gyógyít. Beszéltek egy időben arról, hogy ekléziogén neurózis, hogy az egyházban szerzett neurózis. Na hát azért azt azért mondhatom, hogy ahol az Úr Jézus Krisztus szavát, az igét hirdeti, ott nem lesz senki neurotikus. Ahol az Istennek a szeretetéről beszélnek, úgy persze, ahogy azt a Biblia tanítja, az az embert átsegíti a bajain. A bibliai hit segít megmenekülni a neurózistól, depressziótól és sok mindentől, csak ezt nem úgy szabad értelmezni, hogy jaj, de könnyű táncdal az egész, hanem ez mélységesen, nagy küzdelemmel járó harc. Ama nemes harcot megharcoltam, írja Pál, nem véletlenül. Ez küzdelem, ez harc. Nem olyan egyszerű. És itt egy megjegyzést, hogy érzékeltetni szeretném, hogy az imádság egzisztenciális gyógymód. Tehát az egzisztencia a létünket jelenti. Tehát az imádság, egyébként ehhez a vallást és a vallásosságot, az élő hitet hozzá kapcsolhatjuk, csak most az imádság körül járkálunk, hogy az imádság egzisztenciális gyógymód, tehát az életünket a létünk alapjaiban segít meggyógyulni. Miben mutatkozik meg az, hogy a létünk alapjaiban beteg lehet? Az emberek életé, miben mutatkozik meg, hogy valami nincs rendben az életükkel? Egy egyszerű kis tesztet bárki elvégezhet, bár nem biztos, hogy javasolnám, de igazából az a helyzet, hogy az emberek többségének van egy központi problémája, az, hogy az emberek többsége úgy érzi, hogy nincs értelme az életének. Ez egy alapvető központi probléma. Nincs értelme az életének. Életének egyes rövid szakaszaira még csak-csak van valami cél, tehát egy-egy rövid szakaszra, a gimnazista érettségizni akar, az egyetemista diplomát szerezni akar. Tehát az élet szakaszoknak megfelelően, vagy aki már a felnőttség korába lépett, ugye házat akar, tehát valami részcél. Az élet egy-egy részének vannak részcéljai, de a nagy probléma az, hogy a rész értelem mellett az ember nem látja az élete egészének az értelmét. De ezt ki tudja neki megmutatni az élete egészének az értelmét? Tehát a részeket értjük, de az életünk egészének az értelmét ki tudja megmutatni, vagy világossá tenni azt, aki az életünk egészét látja. És az életünk egészét nem mi magunk látjuk. Hát persze, hogy el tudjuk mondani születésünktől a halálunkig, pedig az életünk egésze nem ennyi. Az életünk egésze Istenben van Krisztus által. Vagyis ki az, aki az életünk egészét látja? Hát ő, a Teremtő Isten, aki Jézus Krisztusban mi megváltunk. Tehát kivel kellene megbeszélni az életünk egészének az értelmét? Világos, vele, aki az egészet adta nekünk. Így nagyon fontos az, hogy persze a rész értelem az függhet velünk össze, tehát mi el tudjuk dönteni. De az élet egészének, ha nincs értelme, az valami rettenetes, az valami borzalmas. Annak szörnyű következményei van. Mit gondolnak a kedves testvérek, hogy az a rengeteg agresszió, meg az a rengeteg hát balhé, cirkusz, düh, stb., amikor néha kínozzuk magunkat a párommal, és megnézzük a TV2-nek, mi magunk között úgy hívjuk, hogy horror híradó, és akkor ugye mit? És akkor ugye még ráadásul eszetlenek a hírszerkesztők is, mert a következőt, hogy megölte az édesanyját. Hát így szerkeszti, mert az a pasi se érti, aki a híreket szerkeszti, nem tudja, hogy mit beszél. Nem érti a lényeget, hogy itt valami nagyon nagy ficamról van szó. Amikor megölte az édesanyját, könyörgöm. Hát hogy lehet így megfogalmazni a dolgot? Tehát az élet egészének az értelme, ha elveszik, már pedig len emberek tömegénél veszett el, emberek tömege azt hiszi, hogy a plázában, a Tesco-ban, a mit tudom, én nem ismerem az összes boltot, de azt hiszi, hogy ott fogja majd megtalálni az életének az értelmét, nem találja meg az élete értelmét, és miután az élete értelmének a hiányából, a végső értelem hiánya miatt van egy rossz érzés, idegesítő. Nem tudja, hogy miért ideges, csak ideges. Egy reménytelenség érzése, minek élet? Hát nincs értelme az életemnek. És ebből, ha nincs értelme az életemnek, jön egy életdüh. Hát milyen dolog az, hogy valaki, nem tudom, ugye pár éve volt, hogy a villamos megállóba csak úgy lelökött egy idősebb hölgyet a villamos elé. Miért? Hát erre nincs értelmes válasz, csak az, hogy az ember nem tudta becsülni azt, hogy ember, nem tudta megérteni azt, hogy az embernek milyen rendeltetése van ebben, és ez kitör ilyen agresszióban. Nincs egy végső cél, aminek érdekében az ember összeszedné magát, ha nincs egy végső értelem, az ember életének az egészét átfogó, abban szerint átfogó, akkor abból az életből az semmi nem lesz. Ők lesznek a sehova tanúi. Ez egy borzasztó kifejezés, de rettenetesen mutatja a lényeget, hogy sehova tanúi. Mit tegyen az ember, hogy életének, teljességének, az élete teljessége visszanyeri azt, hogy hát most már látom az életem egészének az értelmét. Az előbb is már mondtam, most is csak ismétlen, ezzel a módszerrel szeretek dolgozni, hogy időnként ismételem. Aki rálát az életem egészére, én nem látok rá, hanem ő lát rá. És akkor vele kell megbeszélni. Kivel tudna erről az ember beszélni? Azzal, aki ránéz, ránk néz, és nem lenéz bennünket, hanem megértéssel, együttérzéssel néz és lát bennünket. És itt jusson eszünkbe az a názereti Jézus, aki mély fantasztikus jelenet, akiről azt olvassuk, hogy amikor látta az embereket, akkor megszánta őket. Belülről megrendülve megszánta őket. Tehát szükségünk van valakire, aki átfogó módon látja életünk egészét, és az életünk egészét akarja megkoronázni azzal a végső értelemmel, amit itt magunk között nem kell elhallgatni, hogy üdvösségnek nevezünk. Tehát erről a problémáról vele kell beszélnünk. A már említett Pablo Martínez villamig azt is elmagyarázza, hogy van még egy másik jele is annak, hogy a boldogtalanságot itt hiába kergetjük, hiába akarjuk megoldani az életünk úgymond értelmét, mert az a nagyon érdekes, hogy amikor vágyunk valamit, mondjuk egy 20, nem tudom hány éves, mindegy, valamire vágyunk és ezt nagyon szeretünk, mondjuk egy 18 éves szeretne érettségére autót kapni, és ez a szíve vágya is ezért. Kicsit a szülőknek hát necces a dolog, meg kell húzni a nadrágszíjat, de meg lesz az érettségére az autó. És mit tetszene gondolni, meddig örül a gyerek annak az autónak? Hát egy darabig igen. De aztán nincs, aztán kész. Kis idő múlva már újabb szükségletek támadnak, újabb kívánságok keletkeznek, és amikor ezek a más kívánságok is teljesülnek, marad bennünk egy alapvető nyugtalanság, egy alapvető kielégítetlenség. Ezért is zseniális Szent Ágostonnak, szeretjük a katolikusokat, ezért is zseniális Szent Ágostonnak ez a mondata, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned, Uram. Hát ez a titka a dolognak, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik bennünk. Na most ez a gondolat viszont Pablo Martínez Vilától származik, hogy mindannyiunknak a lelkében van, így mondja szó szerint, és nem szokták mondani, hogy tőle származik, de tőle származik, hogy mindenkinek a lelkében, felismerve, nem felismerve, mindegy, van egy Isten utáni szomjúság. Pontosan abból kifejezőleg, hogy mi bármit kívánhatunk magunknak, most egy lottó ötös, hajd, de nagyon, stb. Hát egy érdekes megfigyelés, hogy a lottó ötösökből sose lettek boldog emberek, de ez egy más kérdés, ne azért, hogy ne irigyeljük őket, egy más kérdés. Mindegy, hogy mit kívánunk, beteljesedik, és x idő múlva ráununk, nem jó, többet, más, stb. És azt mondja Pablo Martínez, Isten utáni szomjúság lakozik bennünk, és ezt ő így nevezi nagyon szellemesen, Isten formájú űr van itt bennünk. Van Isten formájú, és ez csak ő tudja kitölteni. Hát ez a Szentlélek jövetelének a titka. Ő tudja nekünk. Tehát ne felejtsük, sőt szívleljük meg a 42. Zsoltár első két versét, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Szomjas az én lelkem, Istenem. És a kegyelmi állapot ennek a felismerése. Ez a kegyelmi állapot, és ezt felismerem, és tudom, hogy hova kell mennem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után, 42. Zsoltár első két verse. Mire van tehát szükségünk, hogy kapcsolatba kerülhessünk Istennel, aki már elkezdte velünk a kapcsolatot az előbb elmondott módon. És akkor érzékeljük azt, hogy hát ez a partner kapcsolat azért elég egyoldalú. A mindenható akar velünk porszemekkel. Ez igaz. De azért még egyszer szívleljük csak meg, és az emberi méltóságunkra gondoljunk csak. Megszólíthatóak vagyunk. Ez egy óriási jelentőségű megszólítható. Az igazság tehát az, hogy az egyik oldalon ott van a mi Istenünk, a gyógyító. Emlékezzünk rá, Ézsaiás próféta a 9. fejezetében ugye mondja, hogy egy gyermek születik nekünk, de ezt a gyermeket így is nevezi, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Isten, áldott orvos, ezt már Jézustól is így tanuljuk, áldott orvos, és Jézus ugye mondja is, hogy a paraklétosz, aki ugye a Szentlélek, de aki a vigasztaló, aki a gyógyító, aki a vezető, és ő akar velünk kapcsolatba kerülni. Hát ezek óriási jelentései van. Nos, a lelki háztartásunk számára van néhány megfontolandó tanács, egy mindenképpen ez, mindig legyen rá időnk. Mire? Mindig legyen arra időnk, hogy mi is úgymond igyekezzünk felfedezni azt az isteni kezdeményezést, ami már benne van az életünkben, de azt nekünk kell felfedezni. A napfényt nekünk kell be. A napfény már akkor is jut rá, amikor még mi a spalettákat úgy becsuktuk, hogy nem lehet semmit látni a napfényből, mi úgy becsuktuk a spalettákat. A napfény akkor is simogatja a házunk ablakát, hogy majd nyissuk ki. Hát az Isten így az ő szeretetével sugárzik felénk. És itt van egy kis emberi munkánk, van egy kis emberi feladatunk azért, hogy a kezdeményezést fölismerjük, mert az ember ilyen értelemben is hármas felépítésű, most ezt figyeljük meg. A hármas felépítés így jön, hogy az érzelem, a gondolkodás és az akarat. Az érzelem tehát az, hogy én jól érzem magam, rosszul érzem magam, stb. Nyugtalanság érzelem. A gondolkodás, hogy ezt ismerjem föl. És hogyha ezt fölismerem, akkor akarjam megkeresni azt, ami már ott van az életemben. Már ő megérkezett, ő már belépett. Csak ismerjem föl. Érzelem, gondolkodás, akarat. Mobilizálom önmagam. Hányszor szólítja föl önmagát a zsoltáros, hogy én lelkem, magasztald az Urat. Tehát biztatja önmagát a zsoltáros, ennyi teendőnk nekünk is van, mert nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Mikor ezt egy másik gondolatot följegyeztem, akkor gondoltam arra, hogy egy ilyen gyülekezeti közösség előtt szabad ezt is kell is elmondani. Az imádság szükséglete azért is nagyon fontos, mert nekünk tudatosítanunk kell, ugyanis nekünk, akik az Úr szőlőjében, hadd mondjam így, tüsténkedünk, szorgoskodunk. Tehát mi az Úr ügyéért, ugye hát azért is vagyunk itt, mert gyülekezet munkatárs, stb. Az Úr ügyéért fontoskodunk, az Úr ügyéért fáradozunk. Tudjátok, mi a mi kísértésünk? Mi az Úr ügyéért fáradozunk. Csak nehogy megfeledkezzünk az ügy uráról. Tehát mi az Úr ügyéért, mi úgy gondoljuk, hogy mi mindent megteszünk az Úr ügyéért, vagy hát ha nem is mindent, na jó, de szóval az Úr ügyéért. Csak ne feledkezzünk meg, itt lelkesen fölborítom, csak ne feledkezzünk meg az ügy uráról, akivel nekünk megbeszélni valónk van. Tehát érzelem, gondolkodás, akarat. Persze Isten mentsen a törvényeskedéstől. A második, az imádság célja és értelme az, hogy elősegítse az Istennel való közösségünket, tehát hogy felfedezzük a vele való kapcsolat lehetőségét. És aztán az imádságunkban megvizsgálandó az, hogy ne az énen legyen a hangsúly, hanem azon, hogy nekem. Méghozzá, Uram, te, neked. Mennyire tudjuk tudatosítani azt, amit Jézustól így tanulhatunk meg. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied, Atyám. Nem akármilyen helyzetben mondja. Lukács 22:42. És itt aztán elhangzik az is, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Na most az imádság lélektani jelentőségéről azért még egy kicsit. Na, kibírjuk éjfélig, még nem kell lefeküdni. Az imádság fontosságát bizonyára mindannyian ismeritek, ismerjük ezt a nevet, hogy dr. Csókai András. Gondolom, ismerős. Olvastam tőle egy érdekes tanulmányt, nem olyan régen olvastam, a tanulmány 2013-ban. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémben tartott egy konferenciát, Csókai András agy- és idegsebész tartott előadást, és ez volt az előadás címe, hogy a hit nem elméleti kérdés, és az imádság nem elméleti kérdés. Az előadás tulajdonképpen ennek a hatalmas orvosnak hatalmas tanúságtétel volt a Jézus Krisztusba vetett hitéről, az imádság fontosságáról, az egyéni elmélyedésről és a segítőhivatásról. Azt írja Csókai András, elmélyedésre mindig legyen időnk. Az imádságtól az agyunkban tisztulás jön létre. Tehát még egyszer, az imádságtól az agyunkban tisztulás jön létre, felfrissülés, és megszületik problémáink megoldási módja. Ugye, amikor az ember imádkozik, ez egy nagyon fontos lélektani jelenség. Amikor az ember imádkozik, és ezért most ne a rosszat vegyük magunk elé, hanem vegyük a pozitívet, akkor egy bizonyos összeszedettséget feltételez. Hát meg kell tudni fogalmazni dolgot. Nem feltétlenül azért, hogy a Jóisten megértsen bennünket, hanem azért, hogy mi magunkat ki tudjuk fejezni az ő szent színe előtt. És ezért azt mondja a Csókai András, hogy az egyik leghasznosabb igei tanács, amit Pál apostol mond, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez pedig nem a 24 órás, hanem az a beállítottság, hogy az lelketek antennája, vagy parabolája, vagy mit tudom én mi, az az Istenre legyen beállítva. Tehát ez egy beállítottság kérdése. Ez egy nagyon fontos kérdés. Itt még sok minden egyéb van, hanem akit ugye említettem, ez még hadd férjen ide bele, az imádsággal, egyébként a vallással, a vallásos élettel, de az imádsággal kapcsolatosan is, Isten áldja meg az emlékét is dr. Kopp Máriának és az ő fél Skrapszki Árpádnak. 1942-ben született dr. Kopp Mária, és hát utoljára akkor úgy persze úgy találkozhattam vele csak, hogy ő nem tudta, hogy én ott vagyok, mert ő engem nem ismert, tehát ki voltam én, egy vidéki esperes vagy valami, ő pedig hát országos hírű vagy európai hírű tudós. Csak hát annyiban volt közös pontunk, hogy a Navracsics miniszter úrtól együtt vettük át a már nem tudom milyen középaranykereszt kitüntetés, stb. Most hencegtem, na mindegy. A dolognak a lényeg, hogy akkor, és nem sokkal utána, másfél vagy két hónap utána váratlanul meghalt a dr. Kopp Mária. Óriási veszteség volt. Óriási veszteség. Férjével, Skrapszki Árpáddal közösen végeztek kutatásokat a Boldogság keresés útjai címmel, az élet személyiségtől a kiegyensúlyozott párkapcsolatig, és hát ezt ugye sokféle helyen megjelentették. És hát a lényege az, hogy az emberben van egy spirituális, szellemi, pneumatikus beállítódás, és ez a beállítódás pszichikus és szomatikus energiákat mozgósít. Tehát ők szociológiai, vizsgálati, módszerekkel mérték azt le, és több ezer ember, tehát nem az, hogy most megkérdeztek 25 embert, hanem meg kell, hogy 10 000 van, hatalmas mennyiségű adatot hoztak össze, és amiben kimutatják, most csak egyet emelünk ki, hogy az imádság serkentőleg hat az embernél a konfliktus kezelésre is. Mert az ember összeszedettebb lesz, és ha Isten színe előtt és Isten világosságában imádkozik, sokszor a konfliktusainak az igazi lényegét fedezi föl, hogy abban mi vagyunk a hibások. És ezért az ima, mint terápia sem rossz, mondják. Az imának tehát ez a hatalmas hatása van. Azt mondtam az előadás elején valamikor, és hogy most az utolsó gondolatot, akkor hadd mondjam el, hogy találkozik a Szentige a mély lélektannal. Ezt az előbb említettem már. Tehát a Szentige és a mély lélektan találkoznak bizonyos ponton. A mély lélektan esetében ugye szó van a lelkünk mélyéről, a bensőnkről, amit nem pontosan tudunk megmondani, hogy mi az. A legbelső magról. Mondják hozzáértők, hogy mi azért is, most értsék jól, tehát nem a protokollális, hogy a magázódás az onnan ered, hogy a másiknak a lényét, a magját. Tehát a maga az nem lenne egy bántó mód, csak hát aztán, hogy mit csináltunk belőle, az egy más kérdés, de igazából az ember magját, amit a németek büszkén mondanak, hogy selbst, az a bizony, hogy az angolul nem megterem kiejtett. Tehát ez az ember magja, ez a legbelső lénye, ez a titokzatos önmagunk. Na akkor két szentigét tegyünk ide. Aki akarja, fölírhatja és megnézhetje nézheti majd. Ez hangzott el délelőtt, holnap is lesz róla szó. Máté 6:6. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Ez a bizonyos belső szoba, a úgynevezett tameion, ez egy éléskamra volt akkor ott Jézus korában. A legbelső, az egyetlen zárható helyiség, ahová idegennek nem volt szabad belépni. Nos, ez a legbelső zárható helyiség, ez a tameion, ez az éléskamra utal a lelki háztartásunk legtitokzatosabb mélyére. Tehát menj be oda! És még szemléletesebb, tehát ide be, magunkba. Az most más kérdés, hogy ott hogyan a zsidók utcasarkon, stb. Most ezt hagyjuk, ez kortő. Nem. Itt a lényeg az, hogy menj be önmagadba. Tehát az, amit az előbbi órában tanultunk, hogy az elcsendesedés, az igazából ez a bemenetel. Ez az önmagamnak a belső felfedezése. És itt jön egy másik, egy még világosabb ige, mindenki ismeri, nem kell elmondanom az egész igét, a Lukács 15:17-ből, tehát Lukács 15:17-ből a tékozló fiú, amikor ott van a disznók vájújánál, és ott ugye rosszul érzi magát, elgondolkodik, és aztán ugye, hogy hazamegy. Hát igen, de hogy gondolkodik el? Ha kikeresnék a bőrbe, mondom, szó szerint nem probléma, ekkor magába szállt. Tetszenek hallani? Magába! Bement, magába szállt. Elnézést kérek itt a nagy képviselésért, hogy Eis e-auton, de elton. Eis e-auton, azért mondom, ezt ismerjük, ezt az ott egy autó. E-auton, önmaga. Eis e-auton, de elton. Bement önmagába. Magába szállt, mondja. Megszoktuk a magyart, hogy magába szállt. De tessék belegondolni ezt, hogy magába szállt. Mélyen bement oda, ahol igazán föl tudja ismerni, hogy én az életemet nagyon elbaltáztam. Na szóval, tehát magába szállt, bement önmagába, ekkor tartott helyzetfelmérést. Hát én itt éjjel halok, a cselédek az én atyám házában, pont. Bűnvallást tenni apám előtt a teendő, vétkeztem, nem vagyok méltó. Aztán tudjuk, hogy az atya ezt a nem méltó, mert nem mondta az atya, hogy méltó vagy gyerekem, hanem azt mondta, hogy a gyerekem vagy, és elé szalad, és a szívére öleli. Itt érintkezik a mély lélektan az igei mélységektel, hogy az emberi lélekkel találkozik Isten szent lelke, és az a szent lélek csodája, és nekünk erre készeknek, figyelmeseknek kell lennünk. Az egy más kérdés, hogy nem mindenki hallja meg a történetet, János evangélium a 12. fejezetében görögök keresték föl Jézust, ugye, hogy megtudakolják, hogy mit és hogyan hát akar tenni. És ugye, amikor ott beszélt, abban az órában megszólalt az atya, mert ugye Jézus itt kicsit lamentált, hogy most mi legyen, hogy legyen. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt és hallotta, ezt mondta, hogy mennydörgés volt az. Azt hitték, hogy mennydörgés volt. Mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Ez már jobb. Nem ismerték föl azt, hogy ugye az atya szólt. Drága testvérek, zárjuk le. Az imádság lelki igényt és jelentőségét, tehát sok minden bizonyítja a mi számunkra, aki megtapasztaltuk. De ezért jó dolog az, hogy nagy szellemi koponyák is, egy cégéjünk, meg a többiek, sokan, Viktor Emmanuel Frankl, sokan beszélnek arról, hogy ennek milyen óriási hatása van. A gyógyulás és a hit, a vallásosság közötti összefüggést sok-sok kutatást bizonyította már. Most hálaadással elégedjünk meg ennyivel. Az imádságnak nagyon fontos szerepe van az életünkben és lelki életünkben. Erről neves emberek tettek bizonyságot és tesznek. Mi magunk pedig a saját tapasztalatunk alapján. És hát ezért hálát adunk az Úrnak, Jézus Krisztus Urunknak, hogy az ő szent lelke működik, és ezt kérjük is újra és újra az Atyától, és higgyétek el, minden világos lesz. Köszönöm a figyelmet, amen.